Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy megállhatunk előtted, ami hatalmas Urunk előtt, aki halott volt, de él örökön örökké, és nála vannak a pokolnak, halálnak, mennyek országának kulcsai. Köszönjük te néked, hogy a te feltámadásod, dicsőséged fényében emlékezhetünk vissza a te szörnyű halálodra, amit ott a Golgotán, a keresztfán teljesítettél. Köszönjük te néked, hogy a Szentírás fényében érthetjük meg igazán a te áldozatodat. Segíts, hogy ma is jobban, mélyebben megértsük, és segíts, hogy hinni tudjunk abban a kegyelemben, amit azért a keresztér és azért a vérért kaphatunk. Kaptunk, vagy kaphatunk. Segíts, hogy hívő emberként tudjunk megállni a mai napon is a te színed előtt. Köszönjük néked, hogy ma együtt lehetünk. Köszönjük néked, hogy nem kellett munkahelyre menni. Köszönjük néked, hogy olyan időt hoztál, hogy együtt lehet a gyülekezet ezen az ünnepnapon is. Dicsérünk téged, áldott megváltónk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassátok meg helyeteket elfoglalva Lukács evangéliumának 23. részéből, a 33. verstől. Lukács evangéliumának 23. részében a 33. verstől ezt olvassuk. Mikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájuk sorsot, és a nép megállt nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is, azokkal együtt mondván: egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja. Csúfolták pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt. És ezt mondván néki: ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadítsd meg magadat. Vala pedig egy fölirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel: ez a zsidóknak ama királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt, mondván: ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is. Felelve pedig a másik megdorgálta őt, mondván: az Isten sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedeteinknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak: Uram, emlékezz meg rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondanék ki Jézus: bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Vala pedig, mint egy 6 óra, és sötétség lőn az egész tartományban, mint 9 órakorig. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasada. És kiáltvá Jézus nagy szóval mondta: Atyám, a te kezeidre teszem le az én lelkemet. És ezt mondván meghalt. Látván pedig a százados, ami történt, dicsőíti az Istent, mondván: bizony, ez ember igaz vala. És az egész sokaság, mely a dolognak látására ment odva, látván azokat, amik történtek, mellét verve tért haza. Kedves testvéreim, ezen a nagy héten, az előző alkalmakkor a Via Dolorosa egyes állomásain kísértük az Úr Jézus Krisztusunkat. Most megérkezünk a végállomáshoz, a Golgotához, ami tulajdonképpen nem végállomás, hanem ott valami csodálatos dolog végződött el, és aztán húsvétba torkoltak az események Jézus feltámadásához. De most még maradjunk itt a Golgotánál egy kicsit. És nézzük meg először a keresztre feszítésnek a helyszínét. Jézus idejében Jeruzsálem falán kívül a városnak az északnyugati oldalán volt egy kőfejtő. A kő kitermelését azonban itt egy idő után leállították, mert a kő minősége nem volt megfelelő, és ennek a leállásnak volt köszönhető tulajdonképpen a Golgota. Arámul Golgoltának, vagy Gulgultának mondták ezt a zsidók, aminek a jelentés az, hogy koponya. A szó görög fordítása kranion, az is koponyát jelent, és ez megfelel a latin calvaria szónak, ami ugyancsak koponyát jelent. Valószínűleg egy olyan szikladombról van szó, aminek ránézésre emlékeztetett valahogy a koponya csontra, és onnan kapta ezt a nevet. De annak az anyaga már nem volt alkalmas az építkezésre, a kibányászásra, és így ott maradt. Úgy tűnik, hogy úgy tudjuk elképzelni, hogy az egyik felén így rámpaszerűen emelkedett ez a szikla szír tulajdonképpen, és a vége felé, hogy fölér 10-12 méter magasra, ott olyan meredeken leszakadt az oldala. Nem túl sokan tudtak rá fölmenni, mert nem volt annyira széles a teteje ennek a szikla szírtnek, de azért ott a három kereszt elfért, meg a kivégzők is elfértek, meg néhányan fölmehettek oda. Valószínűleg, hogy akik kísérték Jézust, azok nem mehettek föl erre a dombra, hanem ott lejjebb kellett nekik megállniuk, ott át lejjebb a bámészkodó sokaság is, és onnan nézték az eseményeket. Valószínűleg csak később, amikor már a katonák elvégezték a dolgukat, és ott őrizték a keresztre feszítetteket, csak akkor mehettek közelebb, akkor is valószínűleg csak a legközelebbi családtagok. Az biztos, hogy ez a kőfejtőből visszamaradt szikla szírt tulajdonképpen, ez jól látható helyen volt, egy út mehetett el ott mellette, mert a rómaiak mindig szem előtt tartották azt, hogy ha kivégeznek valakit, pláne keresztre feszítenek valakit, akkor azt jól látható helyre tegyék, forgalmas helyre tegyék, hogy mindenki lássa, hogy hogy jár az, aki nem viselkedik rendesen. Egy elrettentés szolgálták az, hogy ezt látványossá tették. Tehát ott is a szírt mellett, ahol fönt állt ez a három kereszt, ott ment el egy út Jeruzsálembe, ott mentek az zarándokok, ugye Páska ünnepe volt, éppen küszöbön állt már, vagy ott jöttek ki a városból, óriási forgalom volt, nagyon sokan láthatták ezt az eseményt. Ezen az úton jött szembe Cirénei Simon Jézussal, mert ugye őt fogták meg a rómaiak, hogy ő vigye Jézusnak a keresztfáját, mert hát Jézus annyira elgyengült a korbácsolás következtében, hogy jártányi ereje nem nagyon volt. Így tették rá erre a Józsefre, aki éppen ott jött az úton a város felé. Ha az ember ott egy kicsit lenézett erről a dombról, akkor láthatta a város felé elpillantott, hogy ott a kőfejtőbe tulajdonképpen ott sírok voltak. Ugye a kőfejtés során ilyen meredek sziklafalak keletkeztek ott, és ezekbe könnyű volt sziklasírokat válni. Ezért olvassuk az írásba, hogy a közelben volt Arimátia Józsefnek is a frissen vágott sziklasírja, amiben még nem volt ember. Tehát ott a Golgotától nem túl messzire ott volt ez a újonnan kialakított temető rész. Előfordulhat az is, hogy Cirénei Simon, amikor jött a városba, akkor ő is az ő saját sírhelyét nézte meg, és onnan jött be a városba. Ugye Cirénéből jött ő, az Észak-Afrikában egy város volt, és egy ott élő zsidó ember volt, aki a családtagjával együtt jött Jeruzsálembe. Lehet, hogy itt is maradt már, és kiment megnézni, hogy áll, mint áll a sírja, amit készítetett. Onnan tartott vissza a városba, amikor Jézussal összekapcsolódott akaratlanul. Hát, ha egy kicsit még, ha visszafelé jövünk Jeruzsálem felé, akkor egy nagy kertbe értünk volna. Tehát a szírt, a sziklasírok ott körülötte, nem messze tőle. És ott van egy nagy kert. Ez volt Heródesnek a kertje. Egy híres kert volt ez, nagyon szép kert. Nem a Gecsemáné kertje, ez egy másik kert volt. Volt ott egy kis tó is kialakítva, és a lényeg, hogy aztán a kerten, ha átmentek az emberek, akkor bejutottak a Gennat nevű kapun. A Gennat azt jelenti kert kapu, az egy nagyon szép kapu volt, és bejutottak rajta a felső, Jeruzsálem felső városába. Annyit lehet erről tudni, hogy ezt a helyet jól megjegyezték a keresztjének, és hát annak idején, amikor a kereszténység államvallás lett, 325 körül Nagy Konstantin császár tette ugye a kereszténységet államvallásra a Római Birodalomba, akkor a császárt kérték a nicciai zsinaton, hogy emlékezzen meg Jézus halálának a helyéről, és a sírjáról is, sírjának a helyéről is, mert a keresztények emlékezetükbe tartották addig, hogy hol voltak ezek a helyek, és ezeket szent helynek tartották, csak hogy a Hadrianus császár egy kicsit korábban erre a helyre, éppen azért, hogy a zsidó keresztényeknek a dolgát végképp elnehezítse, és valahogy kiírtsa ezt az egészet a földről, ezt az egész Jézus történetet, fogta magát, és a Golgota egykori helyét ott föltöltette, és ezt, erre a helyre ott fölépítetett egy templomot. Egy nagy templomot építetett Afrodité istennőnek a tiszteletére. Ugye a szerelem istennőjének a jellegzetes megoldás. Na a lényeg, hogy kérték Nagy Konstantint egy kis idővel később, hogy ezt a templomot már hadd rombolják le, és hadd építsenek ott egy másik templomot Krisztusnak a tiszteletére. És a császár ezt hozzájárult, és már a 300-as évek elején, ott 333 körül átadták azt a templomot, ami mind a mai napig tulajdonképpen hát néha lerombolták, aztán újra fölépítették, ez a ma a Szent Sír templom, így nevezik. Ami magába foglalja a Golgotának is a feltételezett helyét, a fölött egy ilyen kisebb kupola van, és magába foglalja Jézus üres, feltételezett üres sírját is. De ezek elég erős alapokon álló feltételezések. A fölött meg egy nagyobb kupola van egyébként. Szóval ez egy érdekes helyszín. Ma benn van a városban, Jeruzsálem óvárosába található az egész, nem a városon kívül, mert a város úgy növekedett, szaporodott, gyarapodott, hogy ma már ez a terület már rég benn van a város területén. Szóval, hát ide vitték ki az Úr Jézust, akkor mondom, a Gennat kapun keresztül átmentek ezen a kerten, aztán elmentek a sírok mellett, aztán odaértek ehhez a rámpához, ahol föl kellett menni, és a sokaságot lent állt, és nézték ezt az egész procedúrát. A keresztre feszítés módjára is térjek át egy kicsit. Hát a szikla tetejére, amikor fölértek a rómaiak, meg a három halálra ítélt, akkor hát ott először is ugye leszették róluk a gerendákat, itt hát Jézus esetében Ciréné és Simon vitte azt a gerendát. Valószínű, hogy nem az egész keresztet vitték a kivégzettek, hanem vagy kivégzendők, hanem csak a vízszintes gerendát. A patibulumot. A függőleges gerendák azok ott voltak valószínűleg berögzítve már a talajba, a kőbe. Hát amikor fölértek a kommandó, a kivégző csapat, akkor hát ilyen, az történt, amit ilyenkor szoktak tenni. Tehát ha odaértek a kivégző helyre, akkor letették a gerendát a földre, rálökték a kivégzendőt, a halálra ítéltet, letépték róla előtte még a ruhát. Valószínűleg Jézussal is ezt tették, csak a zsidóknál volt egy olyan szabály, hogy a kivégzendőket nem volt szabad mesztelenül kivégezni. Hogyha valakit megköveztek a zsidók, a halálra ítélteket ugye megkövezték ők, ha engedélyt kaptak a rómaiaktól, de akkor se lehetett teljesen mesztelenül halálra kövezni valakit, hanem megengedték, hogy egy ilyen ágyékkötőt magán tartson az ember, és ezt a rómaiak is valószínű tiszteletbe tartották, és ezért Jézus is megtarthatta, talán az imakendőjéből készítettek ott neki, vagy készített még talán magának egy ilyen ágyékkötőt, amibe hát fölfeszítették. Hát rálökték a gerendára, és itt a csuklója, nem a tenyerébe ütötték a szöget, mert az nem bírja el, hanem a csuklóba ütötték a szögeket, és így szögezték oda ehhez a gerendához. Ezek a szögek, ezek előkerültek ilyen szögek a régészeti kutatások során, ezek ilyen 13-18 cm hosszú kovácsolt vas szögek, durva szögek nagyon. És hát ezeket ütötték át először ugye a csuklójukon tulajdonképpen. Mivel ez a szög átütött egy fontos ideget a csuklóba, ez rettenetes fájdalommal járt. Már önmagában rettenetes fájdalommal járt. Egy orvostól hallottam, hogy ugye előfordul velünk, hogy itt ezt a sinkcsonti ideget beütjük, és akkor így hirtelen az egész kezünk így összerándul, meg egy éles fájdalom hasít belénk. Hát azt mondta az orvos, hogy gondoljuk el, hogy ezt az ideget itt, amit beütünk, és az már ilyen fájdalmat okoz, ezt valaki egy fogóval elkezdi ráncigálni. Megfogja és elkezdi tépni tulajdonképpen. Ez körülbelül ilyen fájdalmat okoz, amikor itt ezt az ideget átütik a csuklóba. Ez egy rettenetes fájdalom, olyan rettenetes fájdalom, hogy erre még egy külön szót is alkottak, exkruciális fájdalomnak nevezik ezt a fájdalmat, ami a szörnyű, rettenetes, kínzó fájdalmat jelenti. Hát ezután ezt a gerendát, amire már ráütötték, rászögezték az embernek a csuklóit, ezek után ezt a gerendát fölemelték az emberrel együtt, aki rajta lógott, és fölemelték, fölhúzták a függőleges gerendához, vagy rátették annak a tetejére, ilyen is volt, hogy ilyen T-alakú volt a kereszt, vagy Jézus esetében nem ilyen volt, mert úgy tudták rögzíteni, hogy valahogy a függőleges szár egy kicsit túlnyúlt a fején az Úr Jézusnak, hiszen azt olvasok, hogy a feje fölé szögeztek egy táblát, a titulust. Hát gondoljátok el, hogy fölemelnek egy embert így a odaszögezett kezein tulajdonképpen a magasba. Hát nem volt elég, hogy ilyenkor rendkívüli fájdalom volt mind az embernek a karjaiba, az egész testébe tulajdonképpen, hanem ilyenkor az elítéltnek a karjai körülbelül 15 cm-t nyúltak meg a számítások szerint, mert kifordultak teljesen a vállai a helyükből. Tehát, hogy fölemelték, az egész súly ugye ránehezedett, és ahogy a 22. Zsoltár mondta, az Úr Jézusnak is kificamodtak karjai, csontjai. Ezután ugye miután fölrögzítették a vízszintes gerendát a függőleges gerendára, ezek után ugye a boka alatt tulajdonképpen a lábfejbe is odaszögezték azt egy hosszabb szöggel, valószínűleg keresztbe tették a lábakat, és úgy átütötték egy szöggel a lábfejét is az Úr Jézusnak is, meg hát mindenkinek, akit kivégeztek. Hát az, amikor azt átütik, az nagyjából ugyanolyan fájdalmat, ugyanazt az exkruciális fájdalmat okozza az embernek, mint amit a csuklóknak az átütése. Tehát ez a rettenetes fájdalom borította Jézusnak a testét, lelkét is, ugye? És hát akit így felszögeztek, annak nagyon nehézzé vált a lélegzése. Ez a további dolog, amit tudni lehet erről, hogy ahhoz, hogy ilyen testhelyzetben az ember lélegezni tudjon, ahhoz föl kellett magát valahogy emelnie. Hát most gondoljátok meg, hogy a csuklókba szögek, a lábaidba szögek, és akkor valahogy emeld meg magadat. Hát ugye az életösztön ott volt azért az elítéltekben, aztán próbálták ott magukat valahogy fölemelni, mert a rekeszizmus úgy áll, hogy föl kell egy kicsit emelkedni, hogy hát próbáltak, de amikor megpróbálták egy kicsit fölemelni magukat, akkor meg a hátuk hozzáért a gerendához, ami egy durva fagerenda volt. Most azt el tudjátok képzelni, hogy Jézusnál, akit előtte majdnem halálra korbácsoltak, hogy ez milyen érzés lett, még a hátába is tulajdonképpen. Akkor végig dörzsölődik, amennyire tud a háta ezen a durva fagerendán. Hát a lényeg, hogy az ilyen kivégzett emberek, vagy így kivégzett emberek, hát hosszú időn keresztül szenvedtek. Volt, aki napokig fönn volt a kereszten. Volt, aki hamarabb, az Úr Jézus hamarabb meghalt a vérvesztesége miatt, meg a gyengesége miatt. De az biztos, hogy Szenekának igaza van, azt írta, hogy a keresztre feszítettek, csöpről csöpre veszítették el az életüket. Csepről csepre veszítették el. Hát egyre jobban ugye kimerültek, nem tudtak rendesen lélegezni, fölszaporodott a vér savassága, egyenetlen szívverés alakult ki, hol lassan ütött, hol gyorsan ütött, akkor emiatt fölszaporodott a szívburokba a víz, ugye meg a tüdő körül is kialakult egy pleurális ugye folyadékgyülem, ami aztán Jézusnak kifolyt az oldalából egyébként, amikor a dárdával átszúrta a római katona, és végül hát szívbénulást kapott, vagy megfulladt a keresztre feszített ember. Hát Jézussal, most a részletekbe tovább nem akarok már belemélyülni, elég szörnyű látvány lehetett ez. Így végeztek, valamikor április 7-én, az Úr 30. esztendejében. Így lehet nagyjából betájolni ezt az időpontot. Hát fontos ez, testvérek, amit az első pontban vettünk, hogy a hely és maga ez a kivégzési mód, hogy ez úgy előttünk legyen valamilyen szinten. Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, hogy előttetek a Krisztus leíratott, mintha köztetek feszítették volna meg. Hát valószínűleg elmondták az embereknek mindig a keresztjének, hogy ez így történt. Ott történt és így történt. Lássátok magatok előtt szinte, képzeljétek magatok elé ezt az egész eseménysort. És ez nem könnyű dolog, nekem se, nektek se, senkinek nem könnyű dolog ezzel szembesülni, de mégis érzékeljük, hogy itt nem valami meséről van szó. Itt nem egy mitoszról van szó, nem egy régi legendáról van szó, amit most itt összegyűltünk ugye föleleveníteni. Itt a történelemről van szó. Történelmi eseményről van szó. Ez itt volt a mi világunkban. Nem csak az ukrajnai háború kegyetlenkedése, hanem ez is itt volt ugyanebben a mi világunkban. És nézzük harmadszor, hogy mindeközben, miközben az Úr Jézust oda fölhurcolták, fölszögezték, ott haldoklott tulajdonképpen, ezen közben még az Úr Jézus beszélt, mondott ezt-azt. Még lélegezni is nehéz ebben a helyzetben, nemhogy beszélni, de Jézus még szólt néhány szót. És mint hogy általában oda szoktunk figyelni egy haldokló embernek az utolsó szavaira, érdemes odafigyelnünk Jézusnak is az utolsó mondataira, szavaira. Az első mondás a hétből így hangzott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az első egy imádság, az atyát szólította meg, abba a pillanatban, amikor ezt valakivel megcsinálták, hogy így odaszögezték, aztán ott lógott, hát abba a pillanatban, testvérek, ezek az emberek, akiket kivégeztek, azok mindent mondtak, csak éppen nem a mennyei atyát emlegették. Úgyhogy Jézusnál lesz, hogy ő az atyához fordult, az atyához, és nem a vétlenségét hangoztatta, nem az ártatlanságát kiáltotta, nem valami bosszúért kiáltott Istenhez, hogy álljon rajtuk bosszút, mint ítélő bíra, és így védje meg a dicsőségét. Nem. Nem is az ártatlanságát, nem is a bosszút kérte, hanem imádkozott a kivégzőjéért, az atyához. A te irgalmadat mutasd meg ezeknek az embereknek, mert nem tudják, mit csinálnak. Meg akik ott vannak, azok se tudják, hogy mit csinálnak. És ez, hogy Jézus tanította, és azt annak idején, hogy az ellenségeinket szeretni kell, de ezt, hogy így bemutatta, ez egy óriási dolog nekünk is. De most gondoljunk arra, hogy akik ott voltak, és ezt végigcsinálták, ezt a procedúrát, a százados, a centúrió, és legalább három marcon a katona, ők hallották ezt, hogy értük, imádkozik Jézus. Ilyen hangosan. Nem magába, a belső szobába, nem a szívébe, hanem hangosan mondta. Talán arra gondolt az Úr Jézus, hogy majd egyszer ezek az emberek elgondolkoznak azon, hogy mit csináltak. Már ugye a százados már ott a végig rögtön elgondolkozott, mert az rögtön azt mondta, hogy ez az ember igaz volt. De a többiek is elgondolkozhattak, és magukba szállhattak, hogy mibe is vettek ők részt, hogy kit is végeztek ők, ki tulajdonképpen. És akkor jusson majd eszükbe, amikor így magukba szállnak, és esetleg összetörnek. Hogy Jézus imádkozott azért, hogy ők bocsánatot kapjanak. Előre imádkozott, előre vigasztalta a gyilkosait. Lehet, hogy akkor még nem értették, de lehet, hogy később megértették. Akkor még nem tudták, hogy mit csinálnak, de később lehet, hogy rájöttek, hogy mit csináltak. És akkor legyen vigasztalásuk, hogy igen, mi ezt csináltuk, de aki ott volt, az már imádkozott értünk, hogy kapjunk erre bocsánatot. Hát ez volt az első mondása az Úr Jézusnak. Aztán a második mondatával egy megtérő bűnöst üdvözített. Két gonosztevő társaságába feszítették ugye fel. Az egész sokaságról olvasuk, akik ott voltak, hogy mindenki gúnyolta Jézust. Ott nevetgéltek az emberek. Nagy tanács tagjai nevetgélve mondták, hogy másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha valóban ő a felkent, a Krisztus, akkor szálljon le onnan. Nevettek a rajtuk kívül a katonák is, azok is ott röhögcsértek az egész. Négy vasszeg, ez erősebb minden vallásos beszédnél, vagy három. Jobb az ilyen kézzelfogható dolgokhoz tartani ugye magunkat, nem ilyen vallásos elméleteket gyártani, meg hangoztatni, akkor nem jut ide az ember. Ők is gúnyjal szóltak Jézushoz. Ha te vagy a zsidó király, oda volt írva fölébe, akkor szállj le onnan, na, ha te vagy a király, segíts magadon. És akkor valahogy a farkasokkal könnyű volt együtt üvölteni, ugye az egyik gonosztevő is bekapcsolódott. Te vagy a Krisztus, akkor segíts magadon, meg rajtunk is. Ő is belefogott a gúnyolódásba. De a másik gonosztevő nem tette ezt, hanem ugye lecsendesítette ezt az előbbit. Inteni kezdte, mi azt kapjuk, amit megérdemeltünk, de ő nem cselekedett semmi rosszat. És akkor odafordul Jézushoz, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Ezzel kifejezte, hogy ő hitte azt, ami oda volt Jézus fölé írva, hogy a zsidók királya, aki majd egyszer eljön az ő országába, ő a messiás. Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz majd, és emelj föl engem. És erre a bűnbánatnak és a hitnek ezekre a szavaira mondja Jézus, hogy még ma velem leszel. Még ma velem leszel a paradicsomban, az Édenben, az Isten országában. Hát olyan csodálatos ez, hogy ennek az embernek ott az élete utolsó pillanatába kegyelmet adott, és üdvözítette őt. Ez Jézus. Nem azt mondta, hogy majd egyszer majd velem leszel, hanem ma még velem leszel. Ma még velem leszel. Együtt fogsz velem belépni oda. És egyébként ebből ugye megtanulhatjuk azt, hogy azért az embernek van lehetősége arra, hogy Jézus Krisztusba higgyen, és van, akinek megadatik, hogy akár még az élete utolsó pillanataiba is Jézusra tudja bízni magát. Nem mindenkinek adatik meg egyáltalán, úgyhogy ez nem jó halogatni ezt a dolgot, de az biztos, hogy még ennek az embernek még ott megadatott ez a lehetőség, hogy higgye Jézusba, és Jézus az üdvösséget megadta neki. Jézustól való az üdvösség, testvérek, és itt is meg kell értenünk, talán mindennél jobban meg is tudjuk érteni, hogy ha Jézusba hisz valaki, akkor bejut a mennybe. Ha nem hisz, akkor kimarad onnan. Ennyi a dolog. Ha rábízom magam Jézusra, és követem, üdvözülök. Ha nem, akkor nem fogok üdvözülni, elkárhozok. A másik ember, amikor meghalt, még aznap meghalt az is. A pokolra jutott. Biztosra mondhatjuk. A másik, aki hitt Jézusba, meghalt ugyanaznap, ő az üdvösségbe jutott. Ahogy Jézus megmondta neki. mert Jézus az üdvözítő. Tehát Jézus először az ellenségeire imádkozik, aztán üdvözít egy bűnbánó embert a keresztfáján felszögezve. A harmadik mondása az is olyan csodálatos, hogy két ember között egy szeretet kapcsolatot hoz létre. Mert ott addigra közelebb keveredtek oda valahogy az asszonyok, az anyja Mária, és János, Jézusnak ez a tanítványa, akiről olvassuk, hogy nagyon szerette őt az Úr Jézus. És ezek ott álltak a Jézus közelébe, és szinte biztosra mondhatjuk, hogy imádkoztak. Imádkoztak. Mert tudták, hogy Jézus haldoklik. De a zsidók úgy voltak a haldoklókkal, hogy az utolsó pillanatig kísérték őket. Amíg csak lehetett. Egy zsidó szövegben azt olvassuk, hogy még ha a halál elkerülhetetlennek tűnik is, ha a kard éle már hozzáér az ember torkához, nem szűnünk meg reménykedni Isten kegyelmében, s tovább folytatjuk a könyörgést az irgalmas Istenhez. Ez van egy régi zsidó szövegben. És úgy is volt, hogy a zsidók, mind a mai napig egyébként, ha tehetik, imádkozva vannak ott a haldoklók mellett, egészen míg meg nem hal. Amikor imádkoznak, akkor a 121. Zsoltárt idézik. Az imádságuk ez a 121. Zsoltár, szemeimet a hegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. És idézik még ebből az utolsó Zsoltár verset is. Aztán imádkozzák a 130. Zsoltár első két versét. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg kiáltásomat. Legyenek füleid figyelmetesek az én könyörgésemre. És imádkozzák a 91. Zsoltárt is. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem vagy te benned bízom. Ez a három Zsoltár az, amelyeket így fölidézik, és ott mondják hangosan. Közben tartanak egy bűnvallást is. Azt a bűnvallást mondják el, amit a nagy engesztelési napon szoktak elmondani a zsidók. És aztán utána elmondják a haldoklóval az 5 Mózes 6-ból az Izrael hitvallását. Azt is ott ismétlik vele. Halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedüli Úr, egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ezt is ott imádkozzák. Elmondják legalább háromszor ezután, hogy áldott legyen dicső országának neve örökkön örökké. Ezt is ismételgetik ott a haldokló mellett. Örök a mi Istenünk, örök a mi Istenünk, ezt 7-szer mondják el a haldoklók mellett. És aztán azzal zárják, az örökkévaló, a mi királyunk, királyunk az örökkévaló, a világ királya mindig és mindörökre. Ezzel zárják az imádságot. Valószínű, hogy Jézusnak a családtagja is, akik oda mertek menni, vagy tanítványai közül is, aki oda mert menni, ezt ott imádkoztak érte. És akkor ezt az ima közösséget szakította meg egyszer Jézus. Akkor szinte, hogy közbeszólt, és azt mondta az anyjának, íme a te fiad. Nem anyámnak szólította, asszonynak szólította. Asszony, íme a te fiad. Így vett búcsút attól, aki a világra szülte őt. És aztán utána Jánoshoz fordult. Íme a te anyád. A te anyád. Neked az anyád. Így búcsúzott el Jánostól, és ezzel összekapcsolta azt a két embert. Egy szeretett kapcsolatot, egy bizalmi kapcsolatot alapozott meg Mária és János között, és a családjaik között is tulajdonképpen hidat vert. Nem csekély különbségek voltak, ugye. Mária és családja, hát Jézus testvérei, féltestvérei nem hittek igazán Jézusba. Amikor tanított meg csodákat, tehát egyik evangéliumból olvasuk, hogy azt mondják, hogy megőrült, őrült, magán kívül van, vigyük haza Názáretbe, Kapernaumból. De Jézus nyilván ment tovább. Szóval Mária se volt ott, az anyja Mária nem volt ott a Jézus követő asszonyok között. Van, aki azt mondja, nem is biztos, hogy ő is hitt benne tulajdonképpen az első időkben. De utána már hitt. És amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, az első részt, ott már azt írja a Biblia, azt írja Lukács, hogy mindig együtt voltak Jézus mennybe menetele után imádságban az asszonyok és Mária, Jézus anyja és testvérei. Ezután tért meg a családja tulajdonképpen Jézusnak. Tehát egy csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Jézus ilyen kapcsolatot hozott létre a kereszten. És azóta is egyébként Jézus körül, akik hisznek Jézusba, azok úgy összetalálkozunk, ő összekapcsol minket egymással, hogy szeretetbe legyünk együtt. Családtagokat is, idegeneket is, összekapcsol minket egymással Jézus. A negyedik mondásával az atya kezébe tette a lelkét. Ugye elérkezett a kereszten a 9. óra, Jézus halálának az órája, ez délután 3 óra volt. Ez ekkor volt a Jeruzsálemben a délutáni áldozat kezdésének az időpontja, de nem csak az volt, hanem ebbe az időben mindig megfújták a templom téren az esti imádságra hívó sófárkürtöt. Mindig meg. Egy zsidó ember beteg volt, vagy béna volt, vagy képtelen volt elmenni az esti imádságra, otthon is imádkozhatott, és elmondhatta otthon az esti imát, az úgynevezett rövid esti imát, ami így hangzott: Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet. 31. Zsoltár. És Jézus a kereszten ugyanezzel az esti imával fordult Istenhez. Nem tudott már a templomba menni az esti istentiszteletre, de el tudta mondani otthon a keresztfán, el tudta mondani az esti imát, az utolsó esti imát, megint így: Atyám, Abbá, Atyácskám, a te kezedbe teszem a lelkemet. Hát ott pedig az atya jóságából, meg szeretetéből az Úr Jézus nem sokat érzett. Hiszen az 5. mondatában már azt mondja: Éli, éli, láma asaftáni, vagyis Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? Ez az 5. mondása, amivel már a 22. Zsoltárba fog bele, a 22. Zsoltár az összes hátralevő szavainak a forrása. Ezt a szavát értették félre az ott álló emberek, úgy értették, hogy illést hívja, éli, éli, illés, illés, nem illést, hanem az atyához szólt: Istenem, Istenem. Na lássuk, eljön-e illés, hogy segítsen rajta. Nem illést hívta. Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? Ha nem lett volna igaz, akkor nem mondta volna az Úr Jézus. Biztosak lehetünk benne, hogy az Atya, Isten, akkor őt valóságos emberként magára hagyta. Valóságos Istenként nem, de valóságos emberként el volt hagyatva Istentől. El volt hagyatva Istentől, mert a vétkeinket magára vette, és bűnné lett. És azért nem érdemelte az Istennel való közösséget továbbiakba. Az Istennek a haragját, a poklot érdemelte. Erre a mondására építhetjük azt a apostoli hitvallásban azt a tételt, hogy szálla alá poklokra. Mert ez a pokol, amikor az Isten elhagyja az embert. Amikor ki van zárva az Isten jelenlétéből, az Isten vigasztaló közösségéből. Ez jelenti elkárhozottnak lenni. Jézus ott a kereszten, amikor ezt mondta, hogy miért hagytál el engem, akkor ő tudta, hogy miért hagyta el, de az atya tényleg elhagyta. Az Isten elhagyta őt. Valóságos emberségében Isten nélkül kellett szenvedni, a poklokra szállt alá, a kárhozat kínjait élte át a lelkében. Nem tudjuk ezt elképzelni, ne is akarjuk elképzelni, hát ha nem is kell megtapasztalnunk. Az biztos, hogy ez a kiáltás talán a legvigasztalanabb kiáltás a hét közül, de egyszer s mind számunkra a legvigasztalóbb is. A legvigasztalóbb is. Mert tudatja velünk, hogy őt hagyta el az Isten a mi bűneink miatt azért, hogy minket ne kelljen elhagyni. Hogy mi ne kelljen, hogy átéljük ezt a poklot. Ezért hagyta elő Jézust. Nekünk ne kelljen a pokolra jutni, hanem üdvözülhessünk, és belejuthassunk az Istennel való közösségbe, itt a földön is, de az örök életre is eljussunk. A 6. mondása Jézusnak egy szó, ez is a 22. Zsoltárból való, ezt is ki kellett mondania még a Messiásnak: szomjazom. Ez a testi kínjaira utal az Úr Jézusnak, testileg szenvedett. Azaz sokan mondták később, hogy Jézusnak nem is volt igazi emberi teste, meg igazi emberi természete, de itt látszik, hogy ez nem igaz. Az egész keresztfán látszik, hogy ez nem igaz. Jézusnak valóban folyt a vére, valóban szenvedett, nem látszat kínjai voltak a látszat testébe, hanem egy elemi szenvedésen ment keresztül a lelke is, de vele együtt a teste is. Isten elhagyta őt, és a bűnnek a testi következménye is rászálltak. És ez a szomjazás ott a kereszten, ez egy szörnyű szomjazás egyébként, a haldoklóknak a szomjazás, egy rettenetes lelki, illetve testi szomjúság, amin nem is segítettek. Valami ecetes szivacsot nyomtak oda az orra alá, hogy igyon belőle, hogyha tud. De az csak tovább fokozta még a szenvedését az ilyen embernek, mert az ecetet inni az. És ráadásul még belekevertek valamiféle kábítószert is, de ezt nem is fogadta el az Úr Jézus. De az biztos, hogy nincs az a, mi tudhatjuk ma már testvérek, hogy nincs az a testi kín, az a testi gyötrelem, amiben mi ne fordulhatnánk Jézushoz. Ő átment azon, ismeri azt, akármilyen testi kínokat kell átélnünk. Ne éljünk át, de ha át kell, kiálthatunk ő hozzá. Ő átment azon az úton már előttünk. Tudja, hogy mi megyünk keresztül, és ott van mellettünk, ott tud lenni, együtt tud érezni velünk. És a hetedik mondása pedig a legnevezetesebb mondás, ugye, elvégeztetett. Elvégeztetett. Ez megint a 22. Zsoltárból jön, aminek a legutolsó versében olvassuk, hogy igazságát hirdetik a következő nemzedéknek, mert elvégezte a művet. Az üdvtettét hirdetik a következő nemzedéknek, mert elvégezte a művet. Elvégezte a művet. Elvégeztetett. Ezt Jézus belekiáltotta a világba, testvérek. Belekiáltotta a világba, és azóta is csak itt cseng, bong körülöttünk ez az elvégeztetett. Elvégeztetett. Vagyis a küldetés teljesítve tudja mindenki. Mindenki tudja. A menny tudja, a pokol tudja, az Isten tudja, az ellenségei tudják, a barátai tudják. A megváltás elvégeztetett. Nem a sikertelenség jele a kereszt, nem csőd, nem tragédia, nem összeomlás, nem szomorú végpont, hanem egyszerűen győzelem. A kígyó mardosta a talpát, a sarkát. Mardosta. De ő letaposta a fejét. De letaposta a fejét. Éva utóda. Megnyílt az út vissza az Édenbe. Megnyílt az út vissza az Istennel való közösségbe, az üdvösségbe az emberek előtt. Mi előttünk, Ádám szomorú utódai előtt. És bizony nem hiányzik ebből semmi. Az elvégeztetett azt jelenti, hogy elvégeztetett, teljes a megváltás. Semmi nem hiányzik belőle, amit nekünk kéne esetleg, vagy valaki másnak hozzá bigyesztenie még Jézus érdeméhez. És nem arról van szó, hogy majd mi kiérdemeljük magunknak az Isten bocsánatát, meg elfogadását, és akkor Jézus áldozatából valamit még beleteszünk, ami még esetleg hiányzik a mi érdemeinktől, majd az ő érdemeivel kiegészítjük. Nem. Egyszerűen ő 100%-ba elvégezte a megváltást. Elvette rólunk a bűneinket, az Isten haragját, a kárhozatot, mindent elvett rólunk 100%-ba. És közli velünk, hogy megváltottalak. Nem én váltom meg magamat, és esetleg tőled valamit még kapok, ami hiányzik? Nem. Nem nekem kell hozzátenni ahhoz, amit te ott elvégeztél valami? Néhány kis jó cselekedetet, néhány kis imádságot? Nem. Ha ezt tesszük, testvérek, hogy akkor azt jelenti, hogy nem hiszünk Jézusnak. Hiszek Jézusnak? Hiszel Jézusnak, hogy elvégezte a megváltásodat? Ő mondta. Nem én mondtam, nem az egyház mondta. Ő mondta, hogy elvégeztetett. Meg tudsz ebben nyugodni? Ki tudod mondani, hogy te vagy az én megváltom, Uram? Nem én váltom meg magamat, és majd még jó, ami hiányzik, azt majd te tőled elkérem. És nem, jó, hát majdnem sikerült neked, de még nekem is hozzá kell tenni néhány jó cselekedetet, meg néhány kis szenvedést ahhoz, amit te. És akkor majd úgy ketten valahogy elérjük az üdvösséget. Nem. Csak ő. Solus Christus. Egy dolog kell, testvérek, valóban egy dolog kell, hogy én higgyek ebbe, vagy te is, hogy mi is higgyünk ebbe a szóba. Hiszed, hogy elvégeztetett a megváltásod? Hogy bárhogy is szekted meg az Isten törvényét, ő magára vállalta azt a bűnt, és annak a büntetését is. Mintha ő követte volna el, ő bűhődött meg helyette is. Nekünk teljes bűnbocsánatot szerzett. Hiszem én ezt. Nem félig, nem 80%-ba, 100%-ba, teljes bocsánatot, és általa Isten helyreállítja velünk a kapcsolatot. Megbocsát nekünk, és újra ott van a közösség. A kereszten megszűnt a közösség az Isten és Jézus között a bűneink miatt. De velünk meg helyreáll Jézus miatt a közösség. Isten helyreállítja velünk a közösséget, és ez olyan csodálatos, testvérek, hogyha így egyszerűen hiszem ezt. Hiszem ezt. Higgyél abban, hogy elvégeztetett. És akkor a Krisztus kivégző eszközéből a Krisztus trónja lesz. A kegyelem királyi széke. Ahova mehetünk lélekben, ahol leborulhatunk, és mondhatjuk Jézusnak, hogy te vagy az, én megváltom. Köszönöm, hogy hihetek benned. Rád bízom magam. És akkor az ember szívében lesz egy mélységes hála is a Krisztus iránt. Akkor kezdi el igazán a keresztjén életet, amikor ezt megteszi, hogy leborul Jézus előtt, és megköszönöm neki, amit érte cselekedett. Itt kezdődik el a keresztjén élet. Az igazi keresztjén élet. Mert ő örök üdvösség szerzője lett azokra nézve, akik neki engednek. Nos, végigmentünk ma ezen a Isten tiszteletünkön a keresztrefeszítés helyszínén. Láttuk a Golgotát, láttuk a kivégzésnek a módját, és egészen röviden próbáltam elmondani a keresztrefeszítettnek az utolsó szavait, amelyek olyan drágák a számunkra. Véssük a szívünkbe ezeket a szavakat, forgassuk a szívünkben ezeket a szavakat. Így értünk a Via Dolorosának most a mai állomásához, a Golgotához. Kopernikusz imádságát írtam föl nektek a kis vázlatra. Legyen a ti imádságotok, legyen a mi imádságunk. Nem kérem azt a kegyet, amit Pálnak adtál, nem keresem az irgalmat, amit Péter talált, hanem csak azt a jóságot kérem teljes szívemből, amit a keresztre feszített rablónak adtál. Imádkozzunk. Dicsőséges, feltámadott Urunk, köszönjük néked, hogy halott voltál ott a kereszten. És köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy hol állt nagyjából az a kereszt. Tudhatjuk azt is, hogy hogyan végezted földi életútadat. És tudhatjuk, hogy mindez nem valami mese, nem valami legenda, még ha nem is tudjuk pontosan a helyeket, a helyszíneket, az eseményeket, de mégis lehet róla fogalmunk, és tudhatjuk, hogy ez megtörtént, valóban megtörtént. És aztán ugyanúgy tudhatjuk azt is az igéből, hogy ez azért történt, nem azért, mert a zsidók gonoszok voltak, meg a rómaiak még gonoszabbak, hanem azért történt, mert magadra vetted a bűneinket, és azok ítéletét, a kárhozatot, és nekünk így szereztél kegyelmet, irgalmat, elvégezted a megváltás művét, megváltottad a te népedet, megváltottad a teremtett világot. És köszönjük néked, hogy ez a megváltás már most a miénk lehet. Köszönjük néked, hogy már most hozzád jöhetünk, rád bízhatjuk magunkat, és veled kezdhetünk élni, és tudhatjuk, hogy ha meghalnánk, veled leszünk a paradicsomban. De köszönjük néked, hogy ez a megváltás kibontakozik, és az utolsó hívő is, akit megváltottál, amikor a tied lesz a szíve, akkor vissza fogsz jönni, és ezt a világot megítéled, és újjáteremted. Köszönjük néked, hogy akkor lesz teljessé a megváltás műve. Köszönjük, hogy kibontakozik az isteni csoda, és ott leszünk majd veled, ott lesz a te néped veled együtt az új égen és az új földön, és ott magasztalunk együtt a dicső angyalokkal. Köszönjük te néked, hogy ezt készítetted el nekünk, és ezért haltál meg ott a kereszten. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy valóban élsz, és hogy leborulhatunk most is előtted. Köszönjük, hogy hallod az imádságunkat. Mi is hallottuk a te imádságodat ott a kereszten, a te szavaidat. És köszönjük, hogy te is hallod a miénket. Nincs emberi szó, nincs emberi érzés, ami kifejezhetné hálánkat. Szeretnénk a te szerelmeseid lenni, szeretnénk hozzád ragaszkodni teljes szívünkből, teljes lelkünkből, utolsó leheletünkig. Kérünk, tarts meg minket magadnál. És nagyon imádkozunk azért is, hogy akik még nem a tiéd, akik nem értik ezeket, vagy nem hiszik ezeket, azok is hadd értsék meg, hadd higgyék el, hadd legyen az ő imádságuk is, hogy emlékezzél meg rólam, Krisztus. Hadd bízzák rád magukat ők is hittel, ahogy az a gonosztevő megtette. Köszönjük te néked, hogy ma így lehettünk együtt, és így magasztalhatunk, és így dicsőíthetünk téged, áldott üdvözítőnk. Kérünk, áld meg majd a holnapi napunkat is, és az ünnepet is, ami húsvét ünneplésünket. Legyél majd velünk ezeken az alkalmakon is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engednek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvérek, hirdetem, hogy holnap délután lesz legközelebb összejövetelre lehetőségünk. Délután 4 órakor a nagyszombati áhítatot tartjuk. Énekkarunk, csengettyűzenekarunk, gyerekeink szerepelnek, és egy rövid áhítat is lesz. Szeretettel hívunk és várunk benneteket, tehát holnap délután 4 órára. Aki tud jönni és szívesen hoz egy kis süteményt, szeretettel fogadjuk. Kis szeretett vendégséggel zárjuk majd az alkalmat. Hirdetem még a testvéreknek, hogy vasárnap, illetve hétfőn 9 órakor lesz istentiszteletünk, úrvacsorosztással egybekötve. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az ünnepekben is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.